Isten áldjon meg bennünket a 2013-as évben. Boldog új évet kívánok nektek, sőt áldott új évet kívánok nektek. Az áldás az több, mint a boldogság, ezért inkább áldott új évet kívánok mindenkinek, hogy Isten áldjon bennünket. Ma reggel, mivel ez a 2013-as évnek az első Isten tisztelete, egy olyan témát adott Isten, ami hát elég aktuális, ugyanis ilyenkor az év elején tervezzük a jövőt, megnézzük a naptárunkat, és szeretnénk valamilyen dolgokat megtenni, átélni, megtapasztalni. És ehhez tulajdonképpen időre van szükség, ilyenkor elég sokan forgatják a naptáraikat. Vagy a számítógépen nézitek a különböző naptárakat, vagy az egy fizikális naptár, ilyen papíralapú naptár. Sok mindent beszoktunk írni ilyenkor, hogy mi történjen, mit szeretnénk, mikor, hol legyünk, mikor kell megtenni valamit, vagy kifizetni, vagy nem tudom. Sok-sok mindent kell tervezni ilyenkor. És ahhoz, hogy ezek mind megtörténjenek, tehát időre van szükségünk, sőt, mindent jó időben kell megtenni. És a Biblia nagyon sokat beszél, nagyon sokat tanít arról, hogy hogyan kell az időt jól felhasználni. Ha van nálatok Biblia, kérlek benneteket, hogy keressétek ki a Prédikátoroknak a könyvét. És a harmadik résznek az első versétől egy olyan sorozatot szeretnék most itt elmondani nektek, ami mind-mind az időről szól. Itt az ige 14 ilyen időpárról beszél, és azt mondja, hogy mindennek megvan az ideje. Ez azt jelenti, hogy nem csak neked kell gondolkodnod, tervezned a jövőt, hanem Istennek is van egy terve a következő évre, a következő napokra. Szóval Isten elhozza mindennek az idejét. Tehát Prédikátorok 3, 1-től 8-ig ezt mondja Isten igéje. Mindennek megvan a maga ideje, mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvénynek a kitépésének. Megvan az ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. Vagyis mindennek megvan a maga ideje. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már azon, hogy mi emberek, függetlenül attól, hogy hány évesek vagyunk, vagy milyen kultúrából jövünk, van egy olyan igény bennünk, hogy szeretünk birtokolni dolgokat. Szeretünk hatással lenni dolgokra, főleg ami velünk kapcsolatos. Szeretjük irányítani a dolgainkat, befolyásolni a körülményeinket. És ez nagyon sok mindenben megnyilvánul. Sok ember azért dolgozik, talán sokkal többet, mint amennyit kellene, mert azt mondja, hogy amit én elvégzek, az legalább biztos jól el van végezve. És ezért inkább sokkal többet dolgozik, de szereti kontrollálni a dolgait, és azt mondja, akkor ez így biztos. Amikor a gyerekeink óvodába kerülnek, vagy iskolába fognak menni, akkor a szülő mit csinál? Hát nem elfogadja azt, hogy na ez az óvoda is ide fog menni, hanem megkeres még másik 8-10 óvodát, vagy iskolát, és megnézi, hogy melyik a legjobb a gyereknek, mert szeretné befolyását erre a területre is kiterjeszteni, és szeretné a legjobbat adni a gyereknek, ezért időt, energiát szán arra, hogy a gyerek a legjobb helyre menjen, és oda föl is vegyék. Mindennek megvan a maga ideje, de közben mi szeretjük a dolgokat kontrollálni, befolyásolni, kézben tartani, mert úgy érezzük, hogy ez a biztonságos. Budaörs arról híres, nagyon sok bevásárlókhoz központ van itt a környezetünkben. Azt mondják, hogy az egyfőre jutó bevásárlóközpontok száma itt a legmagasabb az egész országban, szóval boldogok lehetünk, hogy egy ilyen helyen élünk. De ezek a bevásárlóközpontok, tudjátok, miért népszerűek? Mert oda bemész, nem szól hozzád senki, azt veszel le a polcról, amit akarsz, megfoghatod, kibonthatod, leteheted, fölveheted, beteszed a kosárba, 10 perc múlva kiderül, hogy átgondolod, és hogy semmi szükséged nincs rá, akkor kidobod, beteszel valami mást. Te irányítod a folyamatot. Nem szól bele senki. Ez nem egy olyan bolt, hogy bemész, és megkérdezed, mit szeretnél, és akkor van vagy nincs, viszont látásra mehetsz, hanem úgy azt csinálsz, amit akarsz. És az emberek ezt szeretik, hogy amikor azt csinálok, amit akarok, amikor befolyásolhatom a dolgaimat, az életemet, én irányítom a folyamatokat, akkor az olyan jó dolog. Így van ez? Ti is ilyenek vagytok? Valószínű, hogy ha úgy önvizsgálatot tartunk, akkor valamilyen szinten ezekre a dolgokra mindenképpen van igényünk. Tulajdonképpen a biztosítók is azért élik jól az életüket, mert szeretünk biztonságban lenni, és azt mondjuk, hogy bármi történik, én szeretném, ha biztonságban lennénk, ezért mindenre biztosítást kötünk. Még talán, amire nem kellene, azt is. Ez is azt jelenti, hogy szeretjük kontrollálni a dolgainkat, szeretjük befolyásolni a dolgainkat. Ez egyrészt jó dolog, tehát sokkal jobb, mint ha valaki azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy mi lesz velem, nem érdekel az életem, nem érdekel a családom, tehát ez egy közömbös ember. Tehát aki szeretné irányítani a dolgait, az azt jelenti, hogy az ember felelősséget vállal az életéért, felelősséget vállal a dolgaiért. Ez mindenképpen egy pozitív dolog. De mindenképpen látunk el azt is, hogy bármit is megteszünk a gyerekeinkért, bármit is megteszünk a dolgainkért, a körülményeinknek az irányításáért, azt látnunk kell, hogy 100%-ig nem tudjuk befolyásolni a dolgokat. Megkereshetjük a legjobb helyeket, a legjobb iskolákat, vagy a legjobb helyen dolgozhatunk, vagy a legbiztonságosabb dolgokat megvehetjük magunknak, mégsem mondhatjuk azt, hogy 100%-ig biztonságban vagyunk. Gondolj csak bele, ha van sok pénzed, megveszed a legjobb autót, ami a legbiztonságosabb, te vagy Magyarországon a legjobb sofőr, és azt mondod, hogy ennél biztonságosabb módon már nem lehet autókázni, és veled szembe jön egy kamionsofőr, aki elalszik, és átmegy a másik sávba, és akkor mi van? Sokat ért az, hogy te mindent megtettél a biztonságért. Szóval vannak olyan dolgok, amelyek a hatótávolságunkon kívül vannak, amire nem tudjuk rátenni a kezünket, és nem tudjuk azt mondani, hogy én ezt tudom irányítani. Vannak emberek, akik szeretnek nagyon sokat foglalkozni a pénzzel, jól bánnak a pénzzel, és jó befektetéseket tesznek. De aztán jön egy gazdasági válság, és mondjuk elveszti a felét a vagyonának. Mindent megtett érte, tehát hogy nagyon sokat tanult, és nagyon sok energiát beletett, de mégis veszteséget kell elkönyvelnie. És az életben nagyon sok mindenben így van, hogy egyrészt megvan bennünk az a vágy, és ez jó dolog, hogy befolyásoljuk a dolgainkat, irányítsuk a dolgainkat, és nem csak úgy sodródunk az árral vagy a korszellemmel, de ugyanakkor látnunk kell azt, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk befolyásolni. Egyszerűen képtelenek vagyunk arra, hogy minden apró részletre odafigyeljünk. Ezért tehát látnunk kell azt, hogy bizonyos értelemben felelősségünk van, más értelemben meg kiszolgáltatottak vagyunk. Ez olyan ellentétes dolog, nem? Felelősséget kell vállalni az életedért, de ugyanakkor bizonyos értelemben kiszolgáltatott az életed. Felelősséget kell vállalni az anyagi dolgokért, a fizikális dolgokért, de ugyanakkor ezen a területen is kiszolgáltatott vagy. Felelősséget kell vállalni a gyerekeidért, de hát ezen a területen is kiszolgáltatott vagy. Nem túl rég találkoztam egy szülővel, és azt mondta, hogy mindent megtesz a gyerekért, hogy jól nevelést kapjon, és hogy egészségesen fejlődjön. Mégis a negyedik nap, amikor hazajött az óvodából, hazament és káromkodott otthon. Pedig otthon ezt soha nem hallja. A szülő mindent megtesz és felelősséget vállal, az óvodában meg megtanulja a már szomszéd kisgyerektől, akivel játszott, hogy kell káromkodni. Erre már nem volt hatása. Szóval ugye értitek ezt a kettősséget, ahogy éljük az életünket. Van felelősségünk, gyakorolni kell ezt a felelősséget. Bizonyos értelemben ezt a hatalmat gyakorolni kell, és irányítani kell dolgokat, folyamatokat, eseményeket körülöttünk. A másik oldalon pedig ott vagyunk, hogy nem tudunk mindenre hatással lenni. És ha család anya vagy édesapa vagy, akkor ezt éled meg a családoddal, hogy gyakorlatilag 100%-ig te vagy a felelős azért, hogy mi történik a családban, de mégis vannak olyan tényezők, amelyek a felelősségi körödön túl vannak. Én a gyülekezet pásztoraként, vagy a presbiterek a vezetőként felelősek a gyülekezetért, de egy csomó dolog megtörténik úgy, hogy bármit is teszek a lehető legnagyobb figyelemmel, szellemi odafigyeléssel, meg gondoskodással, mégis egy kívül van valahogy a hatáskörön, és mégis megtörténnek dolgok. Vagy ha vezetők vagy a munkahelyen, legalább mondjuk egy ember rád van bízva, felelős vagy azért az emberért, azért az egyért, vagy százért, vagy ezerért, bármennyiért is, gondoskodni kell róla, irányítani kell őt, de mégis lesznek olyan dolgok, amelyek meg fognak nagyon lepni téged. Mert Mert bizonyos dolgok kívül vannak a hatáskörödön, és nem tudod befolyásolni ezeket az eseményeket vagy helyzeteket. Szóval ez a kettősség meghatározza az életünket, a felelősség, illetve azok a váratlan események, helyzetek, amire nem tudsz hatással lenni, és bármit is elkövetsz, egyszerűen ez nem így működik. Nem tudom, hogy mennyire igazságos ez a rendszer, mit gondoltok? Ha olvassuk a Bibliát, nagyon sok helyen azt látjuk, olvassuk a Bibliában, hogy Isten tulajdonképpen felelősséget vállal az emberért, és ezt a felelősséget átadja nekünk is, hogy te is vállalj felelősséget más emberért, a családodért, férjedért, feleségedért, gyermekeidért, vagy rokonaidért, vezetőként a beosztottaidért, bármilyen szinten is ez a felelősség ez megvan. Tulajdonképpen Istentől származik, hogy Isten továbbadja ezt a felelősséget, de a másik oldalon viszont vannak határai ennek a felelősségnek, amit nem tudok már kiterjeszteni tovább. Nagyon sok ilyen dolog van az életben, de hogyha a Bibliát megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ez egy isteni terv, vagy egy isteni gondolat. A totális kontroll, hogy valamire ráteszem a kezem, és csak úgy van, ahogy én akarom, ezt tudjátok, kinek a műve? Ez az ördögnek a műve. Azt mondja a Biblia, hogy az ördög azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Ez nem az együttműködésnek az alapelve. Igaz? Tehát aki öl, lop és pusztít, az nem fogja megbeszélni veled. Az nem azért jön, hogy kommunikáljon veled, és valami közös megoldást találjatok, vagy nem a felelősségről szól, ez a totális kontrollról szól, hogy megyek és azt csinálom, amit én akarok, és nem érdekel, hogy veled mi van. Ez az ördögnek a módszere. Az Isten módszere az, hogy felelősséget ad, hogy felelősséget vállal, de ugyanakkor bizonyos határokat meghúz ebben a felelősségben, és van szabad mozgás. A Biblia ezt hívja szabad akaratnak. Ha a Bibliát kinyitjuk az elején, és elkezdjük az első lapoknál olvasni, olvasunk arról, hogy Ádám és Éva bűnbe estek. Egy tökéletes világban, tökéletes emberek, idilli minden, normálisan működik minden, nem is normálisan, tökéletesen működik minden, mégis elromlik minden. Ki ezért a felelős? Isten? Ádám meg Éva? Ha gondoltok a tékozló fiú történetére, mindenki ismeri valószínűleg ezt a történetet, amikor a családban az egyik gyerek oda megy az apához, és kéri a vagyonát idő előtt, elmegy és eltékozol mindent. Ki a felelős azért, hogy a vagyon fele elszállt? Hogy elherdálták? Hát a tékozló fiú? Hát mindenképpen azt mondta, hát persze az. Hát ő ment el, ő vert el a pénzt, ő ment haza utána teljesen leamortizálódva, úgy, hogy semmilyen nem maradt. De mit gondoltok, az apa tudta, hogy ez lesz belőle? Na persze, hogy tudta. Neki nem volt felelőssége? Hát volt, de mégis ezt a felelősséget valahogy átadta a fiának, és azt mondta, hogy legyen, ahogy te akarod. Tehát amikor gondolkodunk a felelősségről, határokról, befolyásokról, akkor azt kell látnunk tehát, hogy van egy ördögi módszer, ez a totális kontroll, amiben nincs együttműködés, amiben az ördög vagy a démoni erők irányítanak, befolyásolnak bennünket. Nagyon sokszor a kísértéseken keresztül megtapasztaljuk ezt. A másik oldalon meg ott van az isteni módszer, amiben van felelősség, ennek a felelősségnek vannak határai, és ott van benne a szabad akarat, a szabad mozgástér. És ez a kettő valahogy mégsem ellentétes egymással, hanem egymást támogatják. Azt mondtam, hogy ma az időről lesz szó, és szeretném, hogyha rátérnénk az időre, és hogy függ ez a kettő össze. Az idő is egy olyan terület, amiért felelősek vagyunk. A Biblia beszél erről, azt mondja, hogy jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek, ne esztelenül, hanem bölcsen, kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Itt az Efézus 5.15-től ez a rövid szakasz tulajdonképpen arról beszél, hogy az idő, amit Isten neked adott, ez egy olyan ajándék, amiért te felelős vagy. Ha most erre az évre gondolunk, akkor Isten adott neked 365 napot ajándékba. Vagyis most már mennyi? 6-tal kevesebb, tehát 359-et. És minden nap egyel kevesebb lesz. Isten ad neked ajándékba időt, és hogy ezzel az idővel te mit kezdesz, az a te felelősséged. nagyon sok mindent lehet ezzel az idővel kezdeni, de alapvetően, hogy mit teszel, azt te döntöd el. Ez az Istennek a szabad akarata. De ugyanakkor, amikor úgy döntünk, hogy jól akarjuk kihasználni az időt, és főleg azok az emberek, akik elfoglaltak, most ha rátok nézek, akkor majdnem mindenkit így látok, hogy nagyon elfoglalt emberek járnak ebbe a gyülekezetbe, rengeteg felelősségünk van, sok mindennel kell foglalkozni. Mi úgy gondolkodunk, hogy az időt a lehető leghatékonyabban kell kihasználni, mert nem szabad eltékozolni, mert akkor nagyon-nagyon sok veszteséget halmozunk föl. De mégis, amikor te mindent megteszel azért, hogy az időt jól használd föl, és van egy megbeszélés, vagy egy találkozó, és te ott vagy időben, és a másik egy órát késik, akkor mi van? Ugye vannak olyan területek, amikor a te hatásköröd megszűnik, és nem tudod kontrollálni a dolgokat. Szeretnéd befolyásolni az időt, szeretnéd jól kihasználni, de mégis vannak olyan tényezők, amelyek miatt egyszerűen nem az történik, amit te szeretnél. Most menjünk tovább. Azt mondja a Biblia, itt a felolvasott szakaszban, a Prédikátorok 3-ban, hogy mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Amikor itt arról olvasunk, hogy minden dolognak az ég alatt, ezt magyarul úgy is fordíthatnánk, hogy ezek a dolgok, ezek a vágyaink, meg a tetteink. Azok a dolgok, amelyek megfogalmazódnak benned, és azt mondod, hogy szeretném, ha ez történne, vagy az történne, vagy ez legyen meg, vagy az legyen meg, vagy ide eljussak, vagy oda eljussak. Ezek a vágyak, tettek, amelyek megfogalmazódnak benned, ezekről beszél itt a Biblia, hogy megvan a maga ideje minden vágynak, minden tettnek, ami ott van benned, hogy mikor történjen meg a következő időszakban. Az januárban, vagy novemberben, hétfőn, vagy pénteken, reggel, vagy este. Tehát, hogy Isten elhozza ezeknek az idejét, hogy mikor történjen meg. És ahogy olvasjuk a Bibliát, itt ezt a 14 ellentétpárt látunk, hogy megvan az ideje ennek is, megvan az ideje annak is. Közben hadd kérjem, hogy segítsetek nekem kivetíteni kezdőképet legalább, és akkor én tovább tudok menni. Szeretném, hogyha együtt elolvasnánk ezt a szakaszt, amit már én megtettem korábban, és megnézni azt, hogy ezeknél a Biblia által felsorolt tetteknél, eseményeknél, mi az, ami az ember befolyás alatt van, és mi az, amire nem vagyunk hatással. Ha sorba megyünk, akkor azt látjuk, hogy az első ilyen, hogy megvan az ideje a születésnek, és megvan az ideje a meghalásnak. Ez a te befolyási köröd alatt van, vagy pedig kívül esik ez alól? Ugye értjük, hogy ennek megvan az ideje, de semmi hatással nem vagyunk rá, hogy mikor születünk meg, vagy mikor halunk meg. Tehát ez nem a mi dolgunk. De mégis a kettő között az élet az a mi felelősségünk. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Most nagyon egyszerűen értelmezzük, itt mondjuk arról szól, hogy növényeket ültetsz. Ez azt jelenti, hogy amikor te el akarod ültetni, el fogod ültetni, amikor ki akarod tépni, ki fogod tépni. Persze ennek van egy ilyen évszakváltozás dolga is, mert nem biztos, hogy mondjuk télen mínusz 20 fokba kell valamilyen növényt elültetni, mert akkor nem lehet, de alapvetően ezt te döntöd el. Hogy megvan az ideje az öledésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Hogy te kit, mikor ölelsz meg, vagy kire vagy pozitív hatással, az alapvetően a te befolyási körödben van, igaz? Te eldöntöd, hogy igen, vagy nem. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. Ha úgy döntesz, hogy valamit szeretnél megépíteni, fölépíteni, elkezdeni, vagy szeretnéd abbahagyni és újat kezdeni, ez is a te befolyási körödben van, igaz? Dönthetsz így is, dönthetsz úgy is. De azt mondja a Biblia, hogy megvan az ideje ezeknek. Aztán úgy folytatja, hogy megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Ha itt most nem jó színészről van szó, hanem normális átlagemberről, az, hogy sírunk és nevetünk, az alapvetően nem egy ilyen programozott dolog, hogy ahogy én 2 perc múlva sírni fogok, vagy pedig 5 perc múlva nevetni fogok, hanem ez inkább egy ilyen külső tényező. Amilyen hatások érnek, annak alapján vagy sírni fogok, vagy nevetni fogok. De talán a sírás és a nevetés azok egy kicsit ilyen tőlünk független dolgok, és inkább az érzelmeink reakcióját váltja ki, és vagy így, vagy úgy fog nyilvánulni. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Hát, hogy mikor akarsz gyászolni, ez szintén talán olyan terület, amit nem te döntesz el. Ugye? Ha történik egy olyan dolog, ami veszteség, akkor gyász van. De ez nem te befolyásolod, hogy ez holnap lesz, vagy holnap után lesz. Hogy megvan az ideje a táncnak, Hogyha a gyászsal összefüggésben nézzük, akkor a tánc ezt talán azt jelenti, hogy megvan az ideje annak, amikor a gyásznak vége van, és újra felszabadulsz. Ha valaki átélte már azt, hogy elvesztette a közeli szerettét, valakit, aki közel volt hozzád, és átélted a gyászt, akkor azt nem lehet úgy programozni, hogy én a következő 2 hétben, vagy 2 hónapban, vagy 1/2 évben gyászolok, és utána nem gyászolok. Nem te döntöd el, hogy ahogy felszabadul a lelked, ahogy az Isten meggyógyít, ahogy az Isten tovább vezet téged egy gyászból, ez vagy nagyon hamar történik meg, vagy nagyon soká történik meg, de ez nem te tudod befolyásolni. Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Hogy mikor építesz valamit, vagy mikor rombolod le azt, amit építettél, ez nagyon sokszor te döntöd el, a te dolgaitól függ. Megvan az ideje az ölelésnek, és megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Hogy ölelsz, vagy nem ölelsz, ez a te dolgod, nem? Alapvetően nem kívülről fogják ezt neked megmondani. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. Szoktátok tervezni azt, hogy valamit elvesztesz? Ez eléggé ilyen váratlan dolgok szoktak lenni, igaz? Tehát a kulcs szokott a leggyakrabban problémát okozni az embernek, tehát elvesztjük a kulcsainkat. Ezt nem szokottad tervezni, sőt, ha tervezhetnéd, akkor ezt soha nem írnád be a naptárba. Ez tőled kívülálló dolog, valamilyen módon valamit elhagysz, elvesztesz, és azt sem tudod betervezni, hogy mikor fogod megtalálni. Mert nagyon egyszerű lenne az élet, ha elvesztenél valamit, és akkor megtervezném, hogy 2 másodpercben megtalálom. És akkor nem okozna problémát. De ez kívül esik a mi befolyási körünkön, nem tudunk rá hatással lenni. Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Lomtalanításba szoktatok részt venni? Mit őrzöl meg, és mit dobsz ki? Ezt nem a szomszéd fogja neked megmondani, azt te döntöd el. Erre szükség van, erre nincs szükség. 100%-ig befolyásod alatt van. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a megvarrásnak. Eltépsz valamit, vagy megvarsz valamit, elhasználódik valami, de úgy döntesz, hogy még használni akarod, ez is alapvetően a te dolgod. Megvan az ideje a szeretetnek, és megvan az ideje a gyűlöletnek. Ez szintén az érzelmeinknek a működését jelenti, és nagyon sokszor erre a területre minimális a hatásunk. Nagyon sokszor tudunk valakit önfeledten szeretni, és nem azért, mert úgy döntöttünk, hanem egyszerűen az jön. Ha valaki átélt már gyűlöletet, nem egy jó dolog, tehát nem arra bátorítalak benneteket, hogy ezt gyakoroljátok, de ha volt már benne gyűlölet valami iránt, valaki iránt, akkor ez nem egy olyan dolog, amit beprogramozol, hogy most gyűlölök, és holnap már nem gyűlölök. Ez egy komoly küzdelem. Kívül van a hatáskörünkön. Küzdeni kell vele. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének. A háború és béke a mi hatáskörünkben van, vagy kívül esik ezen? Alapvetően kívül esik, igaz? Mikor háború és mikor béke, ezt nagyon sokszor nem időntjük el. Azt igen, hogy reagálunk mindezekre. Most tehát, amikor látjuk a Bibliában ezeket az ellentétpárokat, és azt látjuk, hogy az idő Isten ajándéka, amiért felelősek vagyunk, de bizonyos határig vagyunk felelősek, és sok olyan dolog van, amit nem tudunk kontrollálni, nem tudunk befolyásolni, mégis visszafele hat az életedre, és ezek hát vagy kellemes, vagy kellemetlen meglepetések lesznek. Hoztam egy filmet, amit szeretnék most bemutatni. Egy kicsit segít, hogy az időről még többet megtudjunk, úgyhogy most nézzük meg ezt a filmet.
Imagine there is a bank that credits your account each morning with $86,400. It carries over no balance from day to day. And every evening, it deletes whatever part of the balance you failed to use during that day. What would you do? Draw out every cent. Each one of us has such a bank. It's called time. Every morning it credits you with 86,400 seconds. And every night it writes off as lost whatever you have failed to invest wisely. It carries over no balance. It allows no overdraft. Each day it opens a new account for you. And if you fail to use the day's deposit, the loss is yours. There is no going back. There is no drawing against the tomorrow. You must live in the present on today's deposit. Invest it in every opportunity. The clock is running. You've got to make the most of today, right here, right now.
Here, right now.
Realize the value of 1 year. Ask a student who failed a grade. To realize the value of 1 month, ask a mother who gave birth to a premature baby. To realize the value of 1 week, ask the editor of a weekly newspaper. To realize the value of 1 hour, ask a person who just missed a train. To realize the value of 1 second, ask a person who narrowly avoided an accident. To realize the value of 1 millisecond, ask the person who took the silver medal in the Olympics. Time waits for no one. Follow up every lead. Make every second count. Always be closing. Every opportunity missed equals money lost. Remember, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift. That's why it's called the present.
Nos, tehát az idő egy ajándék, amit Isten ad nekünk, és ezt az ajándékot jól kell kihasználni, vagy jól kell felhasználni. És tudjuk azt, hogy a múltra igazán semmi hatásunk nincs, az, hogy tegnap előtt, 5 évvel, 10 évvel ezelőtt mi történt, azt nem tudod befolyásolni. A jövőt sem tudod igazán most befolyásolni, a jelen az, amiben élsz, az itt és most, az az, amire hatással tudsz lenni, és bizonyos értelemben azt mondhatjuk, hogy ha az itt és most, vagyis a jelenre jó hatással vagy, az meghatározza a jövődet. A múltadat már nem, de a jövődet meghatározhatja. A jó döntések ma áldást hoznak holnap. A rossz döntések ma átkot és nyomorúságot hoznak holnap. Tehát jól kell kihasználnunk az időt. Amikor a Bibliában nézzük azt, hogy Isten mit mond az időről, akkor egyrészt azt kell látni, hogy Isten egy tökéletes mintát ad arra, hogy hogyan kell felhasználni az időt. Vagyis Isten egy tökéletes időfelhasználó. Tudja, hogy mikor, minek van itt az ideje, és amikor eljön valaminek az ideje, akkor az meg is történik. Tehát, hogy mikor. Azt mondja a Biblia Galata 4:4-ben, amikor eljött az időnek a teljessége, Isten elküldte a fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve. Mikor született meg Jézus Krisztus? Amikor Isten úgy döntött, hogy pont most itt van az ideje, akkor megszületett Jézus. Az nem a véletlen műve volt, vagy nem csupán egy biológiai folyamat volt, hanem Isten úgy döntött, hogy most itt eljött az ideje. Aztán azt olvassuk a Bibliában, Róma 5:6-ban, hogy a rendelt időben halt meg Krisztus értünk, az istentelenekért. Jézus Krisztus ott a kereszten nem azért halt meg, mert nem bírta tovább, hanem azt mondja a Biblia, hogy a rendelt időben, ami be volt programozva az Istennél, hogy most és itt történik meg az, amikor Krisztus átadja az ő életét az atyának. Aztán olvasunk a Bibliában Márk 1-ben arról, hogy betelt az idő, és elközelített már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban, ezt mondja Jézus Krisztus. Vagyis eljött az a pillanat, az az idő, amikor az Isten országa nagyon közel jön az emberekhez. Ez nem csak a történelemnek egy ilyen bizonyos pontján valahogy kialakult, hanem Isten úgy döntött, hogy itt és most ez meg fog történni. Aztán olvasunk a Bibliában Máté evangéliumának a 8. részében egy olyan történetet, amikor egy démonoktól megszállott emberre találkozik Jézus Krisztus, az a bizonyos gadarai megszállott, És ezt olvassuk itt az igében, hogy egyszer felkiáltottak, mármint a démonok, mi közünk hozzád, Isten fia, azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket. Vagyis a szellemi világban, vagyis a démonok meg az ördög tudják, hogy mikor minek van itt az ideje, tudják azt, hogy Isten minek hozta el az idejét, és tudják azt, hogy egy bizonyos ponton majd az ő életük meg a dolgaik meg lesznek ítélve, vagyis gyötrődve lesznek, amikor az ítélet elkezdődik. Amikor találkoznak Jézussal, akkor azt mondják, hogy még nincs itt az ideje, ez még nem az ítélet, ez majd később lesz, most hagyjál békén bennünket. A szellemi világban nagyon világosan tudják azt, hogy mikor minek van itt az ideje. Az anyagi világban, ahol mi élünk, ez sokkal nehezebb kontrollálni. Ugyanis egyrészt a fizikális világban élünk, másrészt kapcsolatban vagyunk a szellemi világgal, és nagyon, nagyon fontos tudni az, hogy az idő egy érték, és amikor az időt jól használjuk ki, akkor ezzel értéket teremtünk és áldást hozunk az életünkre. Olvasunk a Bibliában Sámuel első könyvének a 13. részében egy olyan történetet, amikor Saul király nem tudja azt, hogy mikor minek van itt az ideje. A történet arról szól, hogy a filiszteus hadsereg fölvonul Izraellel szemben, egyre inkább demonstrálják azt, hogy ők milyen erősek és milyen hatalmasak. Ott van a király, aki a másik oldalon egy sokkal szerényebb hadsereggel áll szemben a filiszteusokkal szemben. És úgy döntenek, hogy egy áldozatot bemutatnak Istennek, hogy Istennek az áldását kérjék, meg a véleményét kérjék. És ahhoz, hogy az áldozatot be tudják mutatni, ahhoz a prófétának meg kell érkeznie. És olvassuk itt a Bibliában, hogy a próféta megígérte, hogy mikor fog megérkezni, de egy picit késett. Legalábbis Saulnak az időszámítása szerint úgy döntött, hogy most már nem várhatunk tovább, itt van az ellenség, itt van a saját hadserege, mindenki azt mondja, hogy történjen már valami, és hamarabbra hozza az áldozat bemutatásának az idejét. Egyrészt ez volt az hiba, hogy hamarabbra hozza, másrészt neki nem volt joga áldozatot bemutatni, és bemutatta az áldozatot. És amikor megérkezik a próféta, az Isten embere, akkor azt mondja neki, hogy mit tettél. Nem volt jogod ezt megtenni, és nem a megfelelő időben tetted. Elrontottál mindent. És ez az ítélet a Bibliában így van leírva. Akkor ezt mondta Sámuel Saulnak, ostobaságot követtél el. Nem teljesítetted az Istennek, az Úrnak a parancsát, amelyet parancsolt neked, pedig most véglegesen megerősítette volna az Úr Izraelben a királyságodat. Hozott egy döntést, nem jó dolgot tett, és nem jó időben. Ennek az lett az eredménye, hogy nem megerősödött a királysága, hanem tönkrement utána a királysága, mert Isten elvette tőle a királyságot. Vagyis az, hogy mikor teszünk és mit teszünk, az nagyon-nagyon fontos. Ugyanis ha rossz dolgot teszünk és rossz időben, az nagyon rossz. De még ha jó dolgot teszünk rossz időben, nagyon sokszor abból is rengeteg kellemetlenség van. Vagy hamarabb tesszük meg, vagy később, de nem a mennyei időzítés alapján. Ábrahámról olvasunk a Bibliában. Ábrahám egy olyan ember volt, akiről azt mondja a Biblia, hogy a hitnek az embere volt. Megígérte Isten neki, hogy nagy népnek az atya lesz, hogy születni fog az ígéret gyermek, aki által Isten majd kiteljesíti az ő családját, egy nagy nép lesz belőle. És teltek a hetek, hónapok először, aztán az évek teltek, sőt évtizedek teltek el, és még a gyerek nem született meg. És tudjátok, amikor sokat kell várni, akkor nagyon nehéz az Isten időzítésére gondolni. Hogy mikor hozza el az Isten az idejét valaminek. Én úgy szeretném, ha már tegnap megtörtént volna, de úgy tűnik, hogy ma már nem fog megtörténni, lehet, hogy még holnap sem. És amikor várni kell sokat arra, hogy a mennyei időszámítás, meg az én időszámításom az összhangban legyen, az egy feszültség. Nem tudom, hogy átélted ezt már. Imádkozol valamiért, valakiért, már régóta teszed, és úgy gondolod, hogy itt az ideje, hogy történjen már meg, de még mindig nem történt meg. De mégis fontos, hogy a mennyei időszámítás és a te időszámításod azok szinkronban legyenek, mert ha nem azt teszed, amit tenni kell, az is probléma, de ha nem a megfelelő időben teszed, az is probléma. És Ábrahámról azt olvassuk a Bibliában, hogy egy ponton elfogyott ez a türelem, elfogyott a bizalom, és már nem várt tovább az Istennek az időzítésére, hanem megoldotta ő ezt a nagy ígéretet, és tudjátok, hogy a szolgálótól született egy fia, Izmael nevű gyermeke, aki tulajdonképpen, hát egyrészt öröm és áldásra megszületik egy gyerek, de mivel ez nem az Istentől volt, ezért rengeteg problémát jelentett neki is, sőt, a mai világban is rengeteg problémát jelent. Ábrahámnak az az egy döntése, hogy nem várt eleget, vagy nem várt megfelelő időt, hogy az Isten elhozza az idejét az áldásnak. Ha megnézitek, a híreket, és amikor az arab és izraeli konfliktusról van szó, akkor ennek a gyökere ott van, hogy Ábrahám nem tudott várni az Istennek az időzítésére, és hamarabb megoldotta azt, amit az Isten akart áldásként adni neki. Az arab-izraeli konfliktus Izmael és Izmaeltől származik, és azt mondja a Biblia, egy profécia hangzott el még Izmael születése előtt, amikor kiderült, hogy meg fog születni ez a gyermek. Ezt mondja Isten az édesanyjának: Íme teherbe estél, és fiút fog szülni, nevezd Izmaelnek, mert hallotta az Úr a nyomorúságodat, szilaj ember lesz belőle, kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kárt tesz testvéreinek, ahol csak tanyázik. Hát az, hogy kárt tesz testvéreinek, ahol csak lesz, azt látjuk. Ugye? Izsák és Izmael testvérek. Az arabok és a zsidók testvérek ilyen értelemben, de szeretik egymást? Nem. Legalábbis akik nem születtek újjá, azok. Akik újjá születt arabok, a zsidók, azok szeretik egymást, tehát nincs probléma. De kárt tesznek egymásban. Illetve mindenkire kezet emel, és ő rá is mindenki kezet emel. Azt mondja Isten, hogy ilyen lesz. Miért? Miért történik ez? Azért, mert valaki nem volt hajlandó várni arra a bizonyos pillanatra, amikor Isten elhozta volna az idejét annak, hogy az ígéretnek a gyermeke megszülesse, amit Isten akart ajándékba adni. Tehát az idő az egy óriási ajándék neked is, nekem is. Az Isten ígéretei szintén óriási ajándékok neked is, nekem is. De az ajándékok, meg a vágyak és az időzítés az nagyon fontos, hogy együtt mozogjanak, és az Isten időszámításával együtt történjen. Mert ha tudsz várni arra, hogy az Isten áldjon meg téged egy bizonyos ponton, amikor Isten elhozza az idejét annak, hogy megad neked valamit, hogy a szíved vágyát teljesítse, hogy megtörténjen az, amiért már régen imádkoztál, akkor ez egy óriási áldás lesz. Ha nem tudsz erre várni, hanem hamarabb megoldod magadnak, az mindig problémát okoz. Illetve az is, ha az ember elszalasztja a lehetőséget, és már évekkel túl van azon, Isten már régen oda akarta volna neked adni, régen meg akart volna áldani valamivel, de az időzítés az nem volt jó valahogy, és nem tudtad elfogadni. Szóval az, hogy mikor, az egy fontos kérdés. A Bibliában olvasunk arról, hogy Jézus Krisztus nagyon-nagyon pontosan tudta azt, hogy a mennyei időszámítás, vagy az atyának az akarata, az hogy tud megnyilvánulni a Földön. János evangéliumának a 7. részében olvasunk arról, hogy a testvérei bátorítják Jézust, hogy menjen Jeruzsálembe, és ezt mondják, menj el innen, és eredj Júdeába, hadd lássák a tanítványaid, a te dolgaidat, amelyeket cselekedni akarsz. Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt. Ha ilyeneket cselekszel, tedd ismertél magad a világ előtt, mert a testvérei nem hittek benne, ezért mondták. Jézus pedig így szólt hozzájuk, az én időm még nincs itt. Nektek azonban minden idő alkalmas. Ti menjetek fel az ünnepre, én erre az ünnepre még nem megyek fel, hanem az én időm még nem érkezett el. Ezeket mondta nekik, és ott maradt Galileában. Miután azonban elindultak a testvérei az ünnepre, akkor később ő is felment, nem nyíltan, hanem amennyire lehetett titokban. Egy ilyen egyszerű történet, azt mondják a testvére, hogy indulj, menjél, mondd azt, amit akarsz, tedd magad nyilvánosan ki az emberek elé, és tanítsd őket. Ha úgy gondolod, hogy fontos a mondani valód, akkor menjél. És mit mond Jézus? Az én időm még nincs itt. Erre a család elindul, kicsivel később meg ő is elindul. Valahogy ő érzékelte ezt a mennyei időzítést, és azt mondja, most még nem indulhatok el, Isten még ezt nem engedi nekem. Eltelik egy rövid idő, lehet, hogy csak néhány óra, és ő is elindul. Mert elhozta az Isten az idejét annak, hogy valami megtörténjen, hogy elindulhasson. Szoktál azért imádkozni, hogy valami megtörténjen az életedben Isten szerint való módon és isteni időzítés alapján? Ahogy tanulmányoztam az igét, egyre fontosabbnak látom azt, hogy nem csak az, hogy jó dolgot tegyünk, hanem a megfelelő időben tegyük. És mi emberek, amikor valahogy elcsúszunk, és nem tudunk figyelni az Úrra vagy a Szentléleknek a kijelentésére, nagyon sokszor megtörténik az, hogy valamit hamarabb megteszünk, vagy később tesszük meg. De az időzítés, az, hogy mikor történjen, az nagyon-nagyon fontos. És mi szeretnék visszatérni arra, amivel elkezdtem. Az idő egy ajándék, amit Isten adott nekünk. Az ajándékkal bölcsen kell bánni, ki kell terjeszteni rá a hatáskörünket, befolyásolni kell ezt az időt, de bizonyos mozgásterünk van ebben, és van, amire nem vagyunk hatással. Még egy igét szeretnék idézni. Ézsaiás 58-ban azt mondja a Biblia Isten népének, hogy ha nem jársz a keszteléseid után, a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, és az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod a munkáidat, és nem keresed a kefteléseidet, és nem tárgyalsz az ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplálak ősödnek, Jákobnak örökségén, az Úr maga mondja ezt. Mit jelent ez? Hogy Isten kijelentett valamit az időről, hogy van munkaidő és van pihenőidő. Hogy van hétköznap és van hétvége. Van, amikor dolgozni kell, és eljön a szombat, vagy a szabbat akkor, amikor pihenni kell. És azt mondja Isten, hogy ha ezt az időzítést te betartod, akkor én áldást hozok rád. Ha tudod, hogy mikor, minek van itt az ideje, akkor én megáldalak, és meglátod, hogy ennek milyen fantasztikus eredménye lesz. Ha ez nem így lesz, ha összekevered a dolgokat, annak az eredménye az lesz, hogy egy csomó probléma zúdul a nyakadba. Tehát amikor éljük az életünket, vannak ilyen előre meghatározott dolgok az életünkben, akár Isten törvénye alapján, hogy mikor mit kell tennünk, hogy hogy kell megtennünk. Akár bizonyos értelemben szabad, bármit is tehetsz, de hogyha ha figyelsz az Úr, hogy mikor, minek van itt az ideje, és akkor teszed, annak az eredménye az, hogy Isten megáll téged. Itt úgy fogalmaz a Biblia, hogy a föld magaslatain hordoz téged. Hogy az életnek a magasabb régióiban éled az életedet, tehát nem egy ilyen szerencsétlenkedő, idétlenkedő, problémára halmozó életet, hanem valahogy az áldást jobban megtapasztalja az ember, mert hogy Isten vezet lépésről lépésre, az Isten szerint való dolgok, azok mindig tulajdonképpen Isten áldását hozzák. És azok a dolgok, amelyek bűnök, amelyek engedetlenségek, akár úgy, hogy valamiről lemaradok, akár úgy, hogy valamit hamarabb megteszek, mint ahogy kellene, azok meg problémát generálnak az embernek az életébe. Bűnöknek soha nem volt még, és soha nem lesz az áldás az eredménye, hanem mindig a problémák. Tehát az egyik fontos kérdés, amikor tervezzük a jövőnket, 2013-as évre beírjuk a naptárba, hogy mikor, mit szeretnénk tenni, fontos, hogy mikor van itt az ideje. Én azt szeretném, hogy ekkor, de Isten mit mond? Szeretném ezt átélni, de Isten mit mond, hogy mikor jön el annak az ideje? Ez egy nagyon fontos dolog. A másik fontos dolog az idővel kapcsolatban a prioritásnak a kérdése, hiszen nagyon sok minden van az életben, ami fontos, ami szent, ami jó, amit úgy gondolom, hogy nem maradhat ki az életemből, hiszen Isten ajándéka az, hogy ezeket átéljem. De mi van elől, mi van utána, és mi van a sor végén? Bizonyára ismeritek azokat a rendszereket, amikor valaki mondjuk kap egy valamilyen kártyát, arra föl van töltve valamennyi egység, és ezt tulajdonképpen utána fölhasználhatod, vagy levásárolhatod. Láttam a hírekben, vagy híradásokban, hogy az áramszolgáltatók például ilyen kártyákat adnak ki olyan embereknek, akik nem szokták befizetni a villanyszámlát, és arra föl van töltve, nem tudom, x összegű áramdíj, amennyit ő befizetett, és annyit használhat föl. És amikor elfogy, akkor kikapcsol az óra, és nincs tovább áram, és nincs probléma, nem lesz olyan, hogy valaki nem fizeti az áramot. Az áramnak a költségeit. Tulajdonképpen a telefonoknál is ugyanez működik, vannak ezek a feltöltős rendszerű telefonok, tehát a kártyára rá van töltve X egység, és addig beszélsz, ameddig ez működik. És amikor lejár, akkor vég a kommunikációnak, akkor hívhatod a segélyvonalat utána, mással nem beszélgethetsz. Tehát ismeritek ezeket a rendszereket, és ahogy ezeket a rendszereket az emberek üzemeltetik, ezeket a kártyás rendszereket, hogy valamennyi egység föl van töltve, és addig van a mozgásterem. Az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen Isten ugyanígy adja az életet az embernek, vagy az időt az embernek. A te, nem tudom, biológiai kártyádra valahová, vagy a te életedbe be van töltve valamennyi idő. Amikor megszülettél, Isten úgy döntött, hogy adod neked X időt. Ez az X idő, ez elkezdődik a fogantatástól egészen a halálodig. Ez a földi idő. És amíg ez tart, addig éled az életedet, addig föl fogsz kelni, addig lesz valami tevékenységed, meg le fogsz feküdni, és teszed a dolgaidat. De amikor ez lejár, akkor a föld életednek a vége van. Ugye nagyon egyszerű. A probléma az, hogy még a telefonkártyánál, vagy az ilyen áramszolgáltatóknál, vagy bármilyen rendszereknél, én tudom, hogy mennyi van benne, tudom, hogy mennyit használhatok még föl, az életünknél ez nem így van. Ha megkérdezem tőled, hogy a te kártyádon mennyi van, még hány év van, akkor erre nem tudsz válaszolni. Nem tudod, hogy még 10 perc van rajta, 10 év van rajta, vagy több évtized van rajta, Fogalmunk sincs. De minden percben egyel kevesebb. És amikor erre gondolunk, hogy Isten adott nekünk ajándékba bizonyos időt, nem tudjuk, hogy ez pontosan mennyi, de hogy fogy, az biztos. Tehát minden másodperccel egyre közelebb vagyunk ahhoz, hogy átmenjünk, hát a Biblia azt mondja, hogy halálból az életbe, vagyis az Úrhoz. Ezért nagyon fontos a prioritásnak a kérdése. A Bibliát, ha olvassuk, és megnézzük, hogy mit mond Isten az élettel kapcsolatban, vagy a prioritásokkal kapcsolatban, akkor egyrészt mindig van egy ilyen sürgető, ösztönző üzenete Istennek, hogy amikor éled az életedet, akkor nagyon sürgősen figyelj a legfontosabb dolgokra, mert bármikor véget érhet az életed. Isten lehet, hogy tudja, amikor rád néz, hogy hát neki van még 20 év, neki van még 45, neki van még 5, vagy 2, vagy nem tudom mennyi, de én ezt nem tudom. És amikor Isten szól nekem, hogy éljem az életemet, és hogy bölcsen és jól használjam ki az időt, akkor van egy ilyen sürgetésben, hogy a legfontosabb dolgokkal foglalkozz, mert te nem tudod, hogy mennyi van hátra. És ha csak 5 perc van hátra, akkor nagyon nagy kérdés az, hogy fontos dolgokkal foglalkozol, vagy nem. De ha 30 év van hátra, akkor is fontos, hogy jó dolgokkal foglalkozz, és ne fölösleges dolgokkal. Ezt mondja a Biblia, vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, hogy mikor jön el az az idő. És ez így van. Még akkor sem, ha nekem még van 20 évem, vagy 40 évem. De ezt nem tudom. Ezért a Biblia azt mondja, hogy vigyázz, és készülj arra, hogy el fog jönni az az idő. Aztán ezt mondja a Biblia Jelenések 22:10-ben. Ne pecsételd ennek a könyvnek a prófétai igéit, mert az idő nagyon közel van. Vagyis Isten úgy tekint ezekre az időkre, amit nekünk adott, hogy nagyon gyorsan elmúlik. Lehet, hogy mi azt mondjuk, hogy 10, 20, 30, 40 év, több évtized, az rengeteg idő. De az Isten időszámításában valahogy másképpen működnek a dolgok. A Biblia azt mondja, hogy Istennél egy nap annyi, mint 1000 év, vagy 1000 év annyi, mint egy nap. Tehát másképp gondolkodik az Isten az időről. És folyamatosan sürget bennünket, hogy mivel nagyon közel van az az idő, amikor lejár a kártyád, és találkozol az Úrral, ezért itt ebben a földi életben a lehető legjobb dolgokkal foglalkoz, a legértékesebb dolgokkal foglalkoz, és ne pocsékold el az életedet fölösleges olyan dolgokkal, amelyek csak problémát és nehézséget okoznak. Szóval az idő. Láttátok a Lopott idő című filmet? Ki az, aki látta? Moziba járó emberek vannak itt. Ez a Lopott idő című film arról szól, hogy valamikor, nem tudom, a jövőben játszódó film, ahol genetikailag elérik azt a tudást az emberek, hogy a születéstől egészen 25 éves korig az emberek alapvetően fiatalon élnek, tehát 25 éves korig öregednek, inkább ezt mondanám. Tehát, hogy normálisan működik 25 éves korig. 25 éves kor után már nem öregednek az emberek, de mindenkinek csak egy év van hátra. Tehát 25 plusz egy év. És ebben az új világban a pénzt fölváltja az idő. Amivel fizetnek az emberek, a legértékesebb dolog az nem a pénz, hanem az idő. És ha valaki venni akar valamit, vesz egy kávét, az 10 perc az életéből. Ez egy autót, az nem tudom, sokkal több. Tehát mindennek megvan az értéke, de nem pénzzel kell fizetni érte, hanem idővel. És ebben az új világban, vagy ebben a furcsa világban a gazdagok, akik nagy hatalommal rendelkeznek, ez azt jelenti, hogy neki rengeteg ideje van, több száz éve van, és bőven költekezhet, mert azt csinál, amit akar. És azok a szegény emberek, akik látják, hogy folyamatosan fogy az idejük, hogy már csak néhány óra van hátra, azok meg szeretnének időt vásárolni. És ezért akár bűncselekmények is történnek, mert időt akarnak lopni az emberek egymástól, mert élni akarnak az emberek. Vagyis ez azt jelenti, hogy az idő, ez egy óriási érték. Ez a film erről beszél, vagy ezt mutatja be, hogy mennyire fontos az, hogy az időt jól használjuk ki. És amikor valaki tudja, hogy kevés ideje van, akkor egyre inkább motiváltan válik arra, hogy azt a keveset jól használjam ki. És a Biblia azt mondja, hogy az idő közel van, és hogy jól kell kihasználnunk azt, amit Isten nekünk adott. És ilyenekről beszél a Biblia, hogy Isten azért adja az időt, hogy az idő alatt, amíg itt élünk a Földön, az ott az idő alatt folyamatosan fejlődjünk. Zsidók 5:12-ben ezt mondja a Biblia. Ennyi idő után már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédének az alapelemeire. Mert olyanokká lettetek, mint akinek tejre van szükségük, nem kemény eledelre. Vagyis itt az ige azt mondja, hogy Isten adja az időt Azért, hogy napról napra fejlődj. És amikor itt a Biblia arról beszél, hogy vannak emberek, akiknél sok idő eltelt, és semmit nem fejlődtek, akkor azt mondja az ige, hogy ez probléma. Ha telnek a napok, és Isten ad még neked egy évet, két évet, tíz évet, ezt azért adja, hogy folyamatosan növekedjél. A kegyelemben, növekedjél az Istenben való megismerésben, növekedjél az Isten áldásaiban, az engedelmességben, vagyis a jó dolgokban, hogy azokat tedd az életedbe az első helyre, ami Istentől valók, a prioritás az legyen fontos, mert ha nem, akkor nem tudsz növekedni, az idő eltelik, és te meg nem tudsz növekedni, és nem tudsz előre haladni. Zsoltárok könyvében azt mondja a Biblia, taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Vagyis Isten azért adja az időt, hogy bölcsebbek legyünk. Láttatok már olyan embert, aki nagyon, nagyon idős és nem bölcs? Van ilyen. Idő eltelik, bölcsesség még nem jön. És lehet valaki 20 évesen vagy 30 évesen, aránylag fiatalon, nagyon bölcs, mert jól használja ki az időt. És a Biblia arra bátorít bennünket, hogy úgy éljük a napjainkat, hogy folyamatosan a szívünkben ott legyen az Istennek a bölcsessége. Arról is beszél a Biblia Prédikátorok 7.17-ben, hogy ne légy fölötté bűnös, és ne légy bolond, miért halnál meg idő előtt. Ez az ige arra utal, mintha a bolondság, az embereknek a hülyeségei, a bűnei, azok mintha elvennének az életedből. Csökkentik az életet. Aztán a folytatásban alul olvasunk, Példabeszédek 9-ben, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak a félelme, és a Szentnek megismerése ad értelmet, mert általam sokasodnak meg a napjaid, és gyarapodnak az életednek az évei. Vagyis pont az ellenkezője. Míg a bűn az tönkretesz, vagy rövidíti az életedet, addig az Istennek a megismerése, az Istentől jövő bölcsesség pedig hosszabbítja az életedet. Mintha Isten valahogy még több kegyelmet adna. És nem mindegy, hogy mivel töltjük meg az életünket. A prioritások hol vannak? Mi az, ami az első helyen van, és mi az, ami a sor végén van? És tudjátok, ami a sor végén van, az, ami általában soha nem kerül rá sor. Soha nem fogod átélni. De hogyha fontos dolgok vannak ott, akkor óriási veszteséget könyvelünk el magunknak. Ha viszont a legfontosabb dolgok vannak a sornak az elején, akkor átéljük az Istennek az áldásait, és mindazokat, amit Isten nekünk akar adni. A prioritás nagyon fontos. Nem tudom, hogy neked milyen prioritásaid vannak. Mi az, ami nagyon fontos neked? Egy normális embernél fontos a családja, fontos az Istennel való kapcsolata, fontos a gyülekezete, ha keresztény emberről beszélünk, így gyülekezetbe jár. Aztán nyilván fontos a munkája, azok az emberek, akikkel körül van véve. Szóval vannak ezek a prioritások, és ebben van egy sorrend, és vannak olyan dolgok, amelyek hátul vannak. Néhány nappal ezelőtt fölhívott valaki, azt mondta, hogy szeretne velem beszélni. Pontosan azt sem mondta meg, hogy miről, csak hogy szeretne egy kis időt kérni tőlem, és hogy beszélgessünk, mert ez fontos lenne, és hát mikor tudnék rá időt szállni. És én január végét mondtam neki, és azt mondta, hogy hát nem lehetne hamarabb. És mondtam, hogy nem. És tudjátok miért? Mert nem a családomhoz tartozik, nem tartozik a gyülekezethez, nem tartozik a munkámhoz. Tehát prioritási sorban nem azokhoz tartozik, ami nagyon fontos, amire kell idő, hanem valaki csak szeretne beszélgetni. Ez január végén is belefér. De ha te hívsz föl, és azt mondod, hogy fontos, akkor az akár ma. Hogyha a családomról van szó, vagy a munkámról van szó, munkatársaimról van szó, akkor sokkal hamarabb. Ugye értitek, hogy ez nem a szeretetlenség, csak muszáj sorrendet fölállítani. És van, amire muszáj időt szállni most, és van, amire elég egy hónap múlva, vagy két év múlva is. Mert akkor is működhet. A prioritás nagyon fontos, és szellemi dolgokban is megvannak ezek a prioritások, anyagi dolgokban is megvannak ezek a prioritások, hogy mikor, minek van itt az ideje, és mi az, amit Isten, minek hoztál Isten az idejét, amit át kell élni. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Nos hát, az idő egy érték, az idő egy ajándék, amit Isten adott nekünk, és a 2013-as év is egy ajándék, amit jól lehet kihasználni. És hogyha végighallgattál ma, akkor azt mondod, hogy én minél több jó dolgot szeretnék átélni. És igazod van, én is. De tudjátok, mindenek van egy sorrendje. Egyszerre minden nem lehet. Akinek van kisgyereke, az tudja, hogy a gyerekek szokták ezt, hogy mindent kell azonnal és most és egyszerre. A gyerekek nem tudják fölfogni azt, hogy valamire várni kell, valamit majd holnap vagy holnap után. Szoktuk tanítani őket, hogy még aludni kell erre hármat, meg ötöt, meg nem tudom mennyit, és akkor próbálják fölfogni, hogy ez nem most lesz, hanem kicsit később lesz. Mi felnőttek sokkal bölcsebbek vagyunk, és tanítjuk így a gyerekeinket, hogy mindent nem lehet most és azonnal. De tudjátok, azt figyeltem meg magamon is, meg másokon is, hogy azért mi felnőttek ugyanígy szeretnénk mindent azonnal, nem? Várni nem jó dolog. A várás az egy ilyen feszültséggel teljes dolog. Aki sokat vár, az nagyon sokszor el is fárad. Ha sokat vársz valamire, valakire, akkor lehet, hogy a motiváció is csökkenni fog, már nem is annyira fontos ez. Tehát a várás az egy feszült dolog. De meg kell tanulnunk, hogy mindent azonnal nem lehet. És amikor tervezzük a jövő évet, és szeretnénk az Isten áldásait átélni és megtapasztalni, valahogy mégis meg kell tanulnunk várni. Nem lehet január 6-án, ma van január 6-a, igaz? Tehát nem lehet január 6-án mindent átélni, és mindent nekem most és azonnal. Van, amit Isten majd a nyáron fog megadni nekünk. Van, amit Isten majd csak a következő karácsonykor fog megadni. Mindennek megvan maga ideje. És meg kell várni, hogy ezek az isteni időzítések megszülessenek, megtörténjenek. Valahogy olyan dolog ez, mint a vadász, amikor kimegy a vadászlesre, és talán hosszú órákon keresztül csöndben van, és figyeli a vadat. És olyan motiváció van benne, és olyan vágy van benne, hogy már lőni akar, és hogy valamit tudjon elejteni, hiszen azért ment oda. De hogyha csak úgy lövöldöz, akkor elriasztja a vadakat, és nem fog semmit lőni. Akkor nem lesz eredménye az egész munkájának. Sokáig várni, és a megfelelő pillanatban lőni. És valahogy igen az életünk is, hogy várunk, és a megfelelő pillanatban történik valami. Vársz, és megint történik valami. Vársz, és megint történik valami. A kérdés az, hogy Isten milyen áldásokat akar neked adni. Mi az, amit Isten úgy valahogy betáplált a szívedbe, hogy betöltött a szívedbe, hogy hú, ebben az évben valószínűleg ezek megtörténnek. Valaki meg fog házasodni, valakinek gyerekei születnek, valaki költözni fog, valakinek egy új munkahelye lesz, nem tudom. Különböző anyagi áldások, szellemi áldások, van, aki ebben az évben fog megtérni. Nagyon sok minden ott van az Istennek a tervében, hogy elhozza az idejét valaminek. És amikor ezeket megtapasztaljuk, az Isten időzítése alapján ezek olyan nagy áldások tudnak lenni. De hogyha lemaradsz ezekről, Isten azt mondja, hogy már szerettem volna 3 évvel ezelőtt megadni neked, és még mindig nem a tiéd, de csupán csak azért, mert nem figyeltél rám, hogy ez olyan szomorú és olyan fájdalmas. De az is, amikor az ember megoldja az Isten nélkül. Isten megígért, akkor ezt megcsinálom. És akkor születnek az Izmaelek. Születnek a problémák, amelyek lehet, hogy nem csak neked, még a gyerekeidnek is, meg az utódodnak is problémát jelentenek. De az Isten áldásait átéljük, az azt jelenti, hogy áldottak leszünk mi is, meg áldottak lesznek az utódaink, vagy a gyerekeink is. Szóval nagyon fontos az isteni időzítés. Valaki azt mondta, szeretném kivetíteni nektek, ne attól félj, hogy az életed véget ér, hanem attól, hogy el se kezdődik. Igen, annyira tetszik ez a mondás. Vannak emberek, akiknek azért nem kezdődik el igazán a szellemi életük, az az igazi áldott élet, amit Isten neki akar adni, mert valahogy nem figyelnek Istenre. És nem az a baj, hogy egyszer befejeződik ez az élet, mert ha Krisztusban újjászületett ember vagy, akkor nem kell ettől félni. Akkor mindegy, hogy 5 perc van hátra, vagy 5 év, vagy 50 év van hátra. Amit mond a Biblia, hogy a halálból átmegyünk az életbe, mindenkor az Úrra leszünk, ez nagyszerű. De addig is jó dolgokat kell átélni. És az a kérdés, hogy neked elkezdődött már az életed? Az az élet, amit Isten akar neked adni. Az az élet, amit Isten tervezett meg. Az az élet, amit Isten ír be a naptáradba. Azok az események, amelyeket Isten azt mondja, hogy én ezt ajándékba akarom neked adni. Hogyha ezek vannak, akkor elkezdődött az életed. Ha ezek nincsenek, ezek elkerülnek valamilyen módon, akkor nem élsz, csak létezel. Akkor valamilyen más pályán futsz. Ez nagyon fontos tehát, hogy azok történjenek meg velünk, amelyeket Isten eltervezett. Szóval ne felejtsük el a következő hetekben, hónapokban, hogy az Isten áldásai azok sokkal jobbak, mint az emberi elképzelések. Minden, amit én meg tudnék tenni, annál sokkal többet tud adni Isten. És ha várok Istenre, akkor az sokkal nagyobb áldás lesz, és sokkal nagyobb öröm lesz. Hát én így szeretnék kívánni nektek egy áldott boldog új évet, egy Isten szerint való új évet, amiben átéljük személyesen a családokban, meg a gyülekezetben együtt is, hogy Isten elhozza valaminek az idejét, és akkor örülünk neki, hogy de jó. Akár annak, hogy a te életedbe elhozza, és azt tapasztaljuk, hogy együtt tudunk örülni veled, vagy akár együtt tudunk örülni valaminek, mert a gyülekezetnek az életében elhozza valaminek az idejét Isten. Ne felejtsük el, azt mondja a Biblia, hogy mindennek megvan az ideje. Mindennek. Ez nem véletlenszerű, az isteni programozás alapján működik. Ha mindennek itt van az ideje, akkor figyeljünk az Istenre, hogy elhozza annak az idejét, hogy megáldjon bennünket. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked mindazt azt a példát, mindazt, amit mutattál nekünk, hogy azt mondtad, hogy te semmit sem teszel, amit nem akar az Atya. Figyeltél az Atyára, és tökéletesen meg tudtad valósítani mindazt, amit az Atya akart. És köszönjük, Uram, hogy a te szellemedet elküldted, és betölti a szívünket, és vezetsz bennünket, és irányítasz bennünket. És hogy akkoriban a tanítványok figyeltek rád, és követtek téged. Mi is úgy tudjuk követni a Szentlélek vezetését, az Isten igényének a kijelentéseit. És köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy akkor nem fogunk eltévedni. Azt mondja az ige, hogy lábunk előtt mécses a te ígéd. Mutatod, hogy merre kell menni, hogy mit kell tennünk, hogy mit kell átélni. És köszönjük, Úrunk, hogy te elhozod azokat az áldásokat, örömöket, amelyeket elkészítettél a számunkra. Úrunk, szeretnénk most így együtt a kőszikla gyülekezetben rád tekinteni, és azt kérni, hogy bocsáss meg nekünk, amikor kapkodtunk, vagy amikor lemaradtunk dolgokról. Tisztítsd meg a szívünket, és töltsd be, Uram, a te szellemeddel itt az évnek az elején. Imádkozom azért, hogy szerinted való módon és tempóban és irányba tudjunk haladni. És szeretnénk, Uram, bízni benned, mert tudjuk, hogy te jó dolgokat adsz nekünk. Hogyha nehéz korszakon vagy időszakon kell keresztül menni, akkor is megtapasztalhatjuk, hogy te fogod a kezünket, ott vagy velünk. Ahogy Dávid mondta, hogy a halál árnyékának völgyében is, ha járok, akkor nem félek, mert te velem vagy. Köszönjük, Urunk, hogy te velünk vagy. És ezzel a hittel és bizalommal akarjuk elkezdeni ezt az új évet, hogy te velünk vagy. Hogy fogod a kezünket és irányítasz bennünket. És imádkozom, Uram, hogy valamennyiünkért, hogy szabadíts föl bennünket, Uram, arra a hitre, arra a reménységre, amit te adsz nekünk. Imádkozom azért, hogy vedd el a szívünkből az aggodalmaskodást, félelmet, hitetlenséget. Lehet, hogy voltak csalódásaink, vagy félelmek az elmúlt időszakban, de imádkozom azért, Uram, hogy ne a félelmek a lelke gyötörjön bennünket, hanem az erőnek, a józanságnak és a szeretetnek a lelke, amit te adsz, Urunk. Így kérjük, hogy áld meg az életünket, áld meg a következő évet, ami ránk vár, heteket, hónapokat. És kérünk téged, hogy a gyülekezetünket is így vezesd előre, hogy tudjunk tovább növekedni, kiteljesedni. A te gyönyörűségedet tudjunk élni, hogy amikor ránk tekintesz, akkor azt lásd, hogy amit te elterveztél, az úgy van. Így imádkozunk, Uram, hogy legyen áldott az életünk, legyen áldott az évünk az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen.